Köszöntelek benneteket szeretettel, kedves testvérek! Ahogy a három égő gyertya is mutatja, advent harmadik vasárnapja van. Advent ugye az úravárásnak, az úravaló várakozásnak az ideje, időszaka, bár elég félreértett dolog volna, hogyha csak így karácsony előtti néhány hétbe jutna eszünkbe az, hogy az urat várni kell. Mert hisz ugye azt mondja a Biblia, és a Biblia alapján joggal gondolhatjuk, hogy az az Isten akarata minden időben az volt, hogy a hívők úgy élik az életüket, hogy az Urat várják. Hogy arra számítsanak, hogy az Úr még az ő életükben vissza fog jönni erre a földre, hogy megígérte. Ugye ezt látjuk Pál apostolnak nem egy levelében ennek a reménységnek, ennek a várakozásnak a megnyilvánulását, megjelenését. És jól is van ez így, mert ez a várakozás az, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor ez a várakozás az, ami készen létet ad az embernek, önvizsgálatot, a bűnnek a megvallását, elhagyását, az Úrral való közösségnek a keresését. Egyszer valaki azt mondta, hogy az a nagy probléma, hogy a mai időnkben, a mai világunkban a hívők egyszerűen törölték a gondolkozásukból azt, hogy az Úr vissza fog jönni erre a földre. Nem gondolunk rá, nem vesszük mi ezt komolyan. Hát azért jó, hogyha arra is jó ez az adventi időszak, hogy ilyenkor azért megerősíthetjük a Bibliának ezeket az üzeneteit. Én abban biztos vagyok benne, amikor sok-sok évszázaddal, vagy nem tudom mikor, lehet, hogy már évezreddel ezelőtt, valamelyik pápa kigondolta azt, hogy a karácsony megelőző négy vasárnap legyen az adventnek az ideje, időszaka, akkor neki eszébe sem jutott az Úr Jézusnak erre való, a földre való visszajövetele. Ő a karácsonyra gondolt, a karácsonynak a várakozására, de hát a karácsonyon már túl vagyunk igazából. Az Úr Jézus már megszületett erre a földre, eljött mint gyermek, ez még egyszer nem fog megtörténni, de el fog jönni majd, mint a királyoknak a királya. És hogyha adventről beszélünk, meg adventi időszakról, akkor ugye jó, hogyha ezt ilyen értelemben tesszük az Úr Jézusnak a várakozására. Ugye arra gondoltam, hogy azért jó lesz, hogyha ebben az adventi időszakban valami olyan igét hozunk, olyan igével foglalkozunk, ami azért kapcsolódik az Úr Jézusnak a eljöveteléhez, visszajöveteléhez. És én most arra gondoltam, hogy legyen ez az ige szakasz a második Zsoltár. Ezt a második Zsoltárt hoztam, hadd olvassuk el végig ezt a Zsoltárt. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget, összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedény. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Egy pillanat. Nem tudom ki, hogy van vele, de én a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjának, a Diendrét tartom. Sőt, talán a legnagyobbnak a verseivel. Ady Endre valamikor a 20. század elején írt egy gyönyörű verset a karácsonyról. Karácsonyi rege az ennek a versnek a címe. És ugye úgy kezdődik ez a vers, nem akarom most felolvasni, elmondani, szerintem ismerjük ezt a verset. Ugye úgy kezdődik ez a vers, hogy visszaemlékezik az ő kis falujára. Az ő kis falujának a karácsonyaira. És annyira szép és annyira szívet melengető, csak Ady Endre tudott ilyet írni, ahogy lefesti, leírja azt a idilli állapotot, azt a karácsonynak azt az állapotát, és hogy szinte látjuk magunk előtt az embereket, akik mennek a templomba, hogy dicsérjék az Urat, és magasztalják az Urat. És ebben a kis versében, mikor így a falujára visszaemlékezik, és az ő kis falujának a csendjét, nyugalmát, békességét idézi fel, akkor van egy ilyen sor, amit így ír Ady Endre, hogy karácsonykor magába száll minden lélek. És olyan szép ez a gondolat, és én elgondolkodtam ezen. Karácsonykor magába száll minden lélek. És vajon most, itt a 21. század, harmadik évtizedében immár, vajon létezik-e még legalább lélekben ez a kedves kis falu? Létezik-e lélekben az a falu, ahol az ember elcsendesedhet, ahol az ember magába szállhat, ahol feltekinthetünk Istenre. Hisz ugye ennek a magába szállásnak, ugye ez a célja, ez az értelme, hogy a lélek miközben magába száll, azon közben feltekint az Istenre. És ezt csak a hitnek a csendjében, az Istennel való közösségben, az Istennel való közösségnek a csendjében, amit ez a kis kedves kis falucska kiábrázol nekünk, ebben lehetséges. Aztán folytatja ezt a verset, és ott már egy nagyvárosról beszél. Úgy utána gondoltam, hogy melyik lehetett ez a nagyváros, szerintem Debrecen, ahogy így az ő életrajzát olvasgattam, de végül is teljesen mindegy. Ezt írja utána, és ez szinte az ellentéte ennek a kedves kis falucskának, a magába szállásnak, amit utána ír. Bántja a lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza, de jó volna megnyugodni. Ugye milyen nagy a különbség a kedves kis falu, a kedves kis falunak a csendje, annak az a Istennel való elcsendesedésnek a lehetősége és a nagyváros között. A nagyvárosban nem lehet elcsendesedni. A nagyvárosban, ugye most lélekben gondolva erre, a nagyvárosban nem lehet Isten szívén megpihenni. Ott nem lehet Istent keresni, ott nem lehet őt megtalálni. És ugye még azt mondja, hogy az ő kedves kis falujába a messiás boldogságot szokott hozni, hát ennek ellentéteképpen lehet mondani azt, hogy a nagyvárosban a messiás nem tud boldogságot hozni. És azt gondolom, hogy az ördög már ott a 20. század elején is gondoskodott, és a mai napig is gondoskodik arról, hogy az egész világ egy ilyen nagyváros legyen. Hogy az a kis csendes falucska, ahol magába szállhat a lélek, azt a kis falucskát ne találjuk meg. Az a kis falucska ne legyen megtalálható a mai ember számára. Az ördög gondoskodik arról, hogy az életünk, a mi világunk, az egy nagy város legyen. És az a probléma, testvérek, hogy ez a nagy város a maga zajával, beköltözött a szívünkbe. Beköltözik az embernek a szívébe. Gondoljatok csak bele, hogy mi az, amit átélünk nap mint nap. Zaj, rohanás, információ áradat, ömlik ránk mindenhonnan. a szüntelen aktivitás, állandóan tenni, cselekedni, hajtani, nyomni, menni, küzdeni, csinálni, pénzt keresni, dolgozni, ezzel van tele a mi életünk, és mindez elnyomja az Istennek a csendes és szelíd hangját. Hangok vesznek körül bennünket, folyamatosan, állandóan, amelyek harcolnak a figyelmünkért. A szívünknek a hangjai, a szívünknek a zajai, és a körülményeknek a hangjai, a nagy világnak, a nagy városnak a zajai mind körbevesznek bennünket, és harcolnak a figyelmünkért, és irányítani akarják ezek a mi életünket. És ebből a második Zsoltárból is hangok szólnak hozzánk. Megszólal a lázadó ember, halljuk a lázadó embernek is a szavát minden a második Zsoltárból, de megszólal az Isten is. És látni fogjuk, hogy megszólal úgy is, mint atya, megszólal úgy is, mint a fiú, és megszólal úgy is, mint Szentlélek. És most próbáljuk kizárni a mi szívünkből, a mi gondolatainkból, a nagyvárosnak durva zaját, és lépjünk be abba a kis falucskába, ahol a lélek magába tud szólni, és hallgassuk, hogy mit is mond Isten igéje nekünk a második Zsoltárból. Először is, mi volt ennek a Zsoltárnak az eredeti üzenete? Ugye mindig nagyon fontos az, amikor olvasunk valamilyen igét, pláne legyen az valamilyen profécia, valamilyen profétai előrejelzés, mint ez is itt egyébként, amit mindjárt látni is fogunk, akkor ugye mindig jó keresni a proféciának az eredeti üzenetét, hogy vajon mit üzen akkor élő embereknek a proféta, és aztán keresni, hogy mi az, amit üzen nekünk itt a mában. Ugye ez mindig egy ilyen két rétegű dolog, ez olyan, mint amikor egy festményre ráfestenek egy másikat, és elkezdik lekapargatni a felületi festést, akkor előbukik az, hogy mi van alatta. Hát eredetileg ez a második Zsoltár az úgynevezett király Zsoltárok közé tartozik. 11 ilyen király Zsoltár van egyébként az 150 Zsoltárból, 11 az, amit királyi Zsoltárnak lehet nevezni. Ezek a Zsoltárok eredetileg Izrael földi királyával kapcsolatos eseményekben hangzottak el. Jellemzően koronázáskor, vagy az esküvőkor, vagy a királyért mondott imádságokban. És ugye az az eredeti üzenete ennek a Zsoltárnak, a legmélyebb, legalsó üzenete, hogy az, aki Izraelben uralkodik, az a király, az az Úrtól van. Az Úr adta őt királyul, az ő hatalma, az Úrtól való hatalom. És a Zsoltár képe szerint a pogány királyok fellázadnak az Úr felkent királya ellen. Vagyis Izrael királya ellen fellázadnak, ellene mennek a pogány királyok, nyilván, hogy uralmát, hatalmát megdöntsék, nyilván, hogy Izraelt elfoglalják, adófizetővé tegyék, és így tovább. De azt mondja ez a Zsoltáros, hogy ez a lázadás, ez egy teljesen reménytelen dolog, mert a király hatalmát nem emberek adják, hanem maga az Úr. A királynak a hatalma az Úrtól van, tehát az első értelme, első üzenete az olvasóknak, az akkori embereknek ez volt, hogy az Úr, aki uralkodik, a király, aki uralkodik Izraelben, az az Úrtól való uralkodó, és az Úrtól van az ő hatalma. Aztán azt is látjuk ebben a Zsoltárban, hogy megjelenik egy bizonyos személy, akire azt mondja az Úr, hogy én kentem föl az én királyomat. Megjelenik egy személy, aki túlmutat Izrael királyán, valaki, akit Isten kent föl uralommal és hatalomral, és erről a felkentről, és erről a hat, és az ő hatalmáról szól ennek a második Zsoltárnak az üzenete. A Zsoltár középpontjában ez a bizonyos felkent, vagy ahogy ezt szokás mondani, ahogy Ady Endre is írja az előbb említett versében, a messiás áll. Arról szól, akit Isten különleges módon felkent, akinek az Úr maga adta az ő hatalmát. És az emberi hatalmak nem akarnak az ő uralma alatt élni. Lázadnak ellene, le akarják rázni magukról Isten igáját, és a saját függetlenségüket akarják elérni. Isten nélkül akarnak élni a pogány királyok ebben a pogányok, ebben az emberek ebben az életben. És a mai ember is egyébként ugyanezt mondja. Nem kell nekem az Isten hatalma, nem kell nekem az Isten uralma, nem kell nekem az Isten, én magam akarok élni a magam akaratából, én magam akarom úgy szervezni az életemet, ahogy az nekem tetszik. De a Zsoltár három dolgot tesz világossá ezzel a szándékkal kapcsolatban. Az egyik, hogy az Úr nevet ezen a lázadáson. Tehát annyira reménytelen ez az emberi próbálkozás, hogy Istentől függetlenül élni, az ember nem tud Istentől függetlenül élni. Az emberi élet Isten nélkül egy szánalmas valami, egy nyomorúságos valami. Világossá teszi a Zsoltár, hogy az Isten döntése és akarata rendíthetetlen. Az nem változik. Ő hívta el Izrael királyát, és ő keni föl a messiást is, ő adja a messiásnak is a hatalmat és az uralmat, és ezért, és ez a harmadik, amiről a Zsoltár világosan beszél, ezért az egyetlen helyes magatartás meghódolni a felkent előtt. Erre hív a Zsoltáros, a pogány népeket. Ennek a Zsoltárnak tehát van egy profétikus jellege, az aktuális üzeneten kívül túlmutat és előremutat a jövőbe, a jövendőre, az elkövetkezendő időszakokra, profétikus módon előremutat a messiásra, és az újszövetségi Szentírás kifejezetten az Úr Jézusban látja beteljesedni a Zsoltárnak az üzenetét. Ez talán ma már nekünk nem egy új dolog, nem egy olyan dolog, ami most a meglepetés erejével érne bármelyikünket is, hogyha azt mondjuk, hogy a második Zsoltár felkentje az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Na de hát azért gondoljunk bele, hogy 2000 évvel ezelőtt azért ez az üzenet magát nem volt ennyire magától értetődő már. És ezért ugye azonosítja, nem is egy helyen, több helyen is azonosítja a második Zsoltár királyát az Úr Jézussal, az Isten igéje. Apostolok cselekedetei 4. fejezetében például ezt olvassuk. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájából. Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? A föld királyai és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Pontius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Ugye ebben a versben több olyan dolgot is megtudunk, amit egyébként önmagában a második Zsoltárból nem, hogy ki a szerzője ennek a Zsoltárnak. Ugye itt világosan kijelenti a Szentlélek, hogy a szerző Dávid. És teljesen egyértelműen azonosítja a második Zsoltár felkentjét az Úr Jézussal, és azonosítja a lázadó királyokat is, Heródessel, Pontius Pilátussal és a pogányokkal. Aztán olvasunk egy ilyet is, hogy zsidókhoz írt levélben, kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Ugye ez is egy visszautalás a második Zsoltára. vagy még egy az apostolok cselekedeteiből, mi hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet atyánknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézus, ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Tehát több rétegű ez a Zsoltár, szól a földi királyról, a földi királyokról, de túlmutat azokon, és rámutat a felkentre, az Isten messiására, arra a személyre, akit az Úr küld ebbe a világba. És ugye itt rögtön felmerül egy kérdés, ami nyilván felmerült még inkább az első században, akkor, amikor ezt az azonosítást megtette a Szentlélek az apostolokon keresztül, hogy mégis hol van Jézus diadalmas uralkodása? Hol van az ő legyőzhetetlensége? Hiszen ugye a második Zsoltár egy erős, hatalmas királyt ábrázol. De hol látszik ez Jézusban? Ugye nekünk mondom, talán már nem olyan nagy ez a kérdés, mert értjük, azért egy-két mondatot hadd mondjak erről, de nyilván ott, az első gyülekezet idejében, az első században, amikor azt mondták a hívők, hogy a második Zsoltár felkentje az az Úr Jézus Krisztus, hát jogos lehetett az a kérdés, hogy mégis hogyan? Hát hol van az a hatalom, hol van az a legyőzhetetlenség, hol van az az uralom, amit a második Zsoltárban olvasunk. A Biblia, az Ószövetségi Szentírás két messiás arcot rajzol meg. Szentlélek két messiás, a messiásnak kétféle messiás jelenít meg. Az egyik ugye a dicsőséges messiás, aki vasvesszőben uralkodik, aki igazságot hoz, aki kormányozza a nemzeteket, mint például a második Zsoltárnak a messiása, ugye ez az a bizonyos messiás. De megjelenik az Ószövetségben a szenvedő messiás is, akit megvetnek, aki a bűneinkért hal meg. Így Izrael messiás várása igazából egy kettős várás volt, két messiást vártak, várták a szenvedő messiást, aki bűnbocsánatot hoz, és várták a dicsőséges messiást, aki igazságot szolgáltat és ítéletet hoz. Ezt az Ószövetség, tehát ezt a kettőt egymás mellett mutatja be, és igazából az emberi szem, meg az emberi értelem nem látja, hogy ez a kettő hogyan fér össze. Ugye erre két megoldás van, vagy tényleg két messiás, egy szenvedő és egy dicsőséges messiás, vagy egy messiás, aki beteljesíti a szenvedő messiást is, és beteljesíti a dicsőséges messiást is. És az Új Szövetség ugye feloldja ezt a titkot, ugyanaz a messiás, ugyanaz a személy, aki kétszer jön el ebbe a világba, az első eljövetelekor, mint szenvedő szolga jön el, hogy bűneinket magára vegye, hogy megbékítse az Isten, hogy örök üdvösséget szerezzen nekünk, a második eljövetelekor pedig a dicsőséges király jön el, hogy igazságban uralkodjon. Igazából ezt a tanítványok sem értették. Ők is a dicsőséges messiást várták, és pláne abban az időben, amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, tudjuk ugye a történelmi hátteret, hogy Izrael a rómaiak elnyomása alatt élt, és várták azt a személyt, várták azt a királyt, azt a messiást, aki majd, ahogy meg van jövendőlve, lerázza magukról a rómaiaknak az igáját, és Izrael újra egy szabad, önálló, szuverén nemzetállam lehet. Nagyon erős volt ez a várakozás az Úr Jézus idejében, és ezt várták tőle. Ez jelenik meg akkor, amikor királlyá akarják őt tenni, vagy abban a kérésben is, ugye, amit megfogalmaznak a tanítványok, hogy az ő jobb és bal keze felől akarnak majd mellette ülni. És nem is értették a tanítványok sem, amikor az Úr Jézus beszélt az ő szenvedéseiről, hogyan, miért kell neki szenvednie, ha ő a király, ha ő a második Zsoltár megígért messiása, a második Zsoltár ne ígért felkentje, akkor miért beszél ő szenvedésről? Ezért kérdezték, ugye meglepődve már a mennybe menete előtt, hogy nem most állított helyre a királyságot Izraelnek? Hát ugye ez egy alapvető dolog, amit a Messiással kapcsolatosan vártak. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy nem lesz királyság, hanem azt mondja, hogy nincs még itt az ideje. De el fog jönni. És erről beszél mindig, hogy a dicsőség útja a szenvedésen átvezet. Ahhoz, hogy ő megdicsőüljön, előtte szenvednie kell. Ahhoz, hogy ő eljöjjön, mint királyoknak királya, ahhoz előbb neki a kereszten gyalázatosan meg kell halnia. Először a tövis koszorú, hogy azután lehessen a dicsőséges aranykorona az ő fején. És ez egy olyan bibliai alapelv, ami végigvonul a Szentíráson, hogy a szenvedésen át vezet az út a megdicsőülésbe. Pál apostol például ezt írja, a pillanatnyi könnyű szenvedésünk örök dicsőséget szerez. Kereszt után jön a feltámadás, a megaláztatás után jön a felmagasztalás. A Filippi levél szerint az Úr Jézus úgy jön ebbe a világba, hogy a jól ismert Krisztus himnusz szerint, hogy magát megüresítette, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyforma az Istennel, hanem önmagát megüresítette, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt a haláláig. Megüresítette magát, vagyis az isteni dicsőségét eltakarva jött közénk. Mint áruhás király járta a földet, mint a mi Mátyás királyunk, ugye, aki magára vette a közönséges ember köpönyegét, gúnyáját, és úgy járta a legenda szerint az országot, aztán utána levette ezt a palástot, így kivillant belőle a királyi palást, és aztán igazságot tett. Itt teljesen erről van szó, hogy időnként kivillanik, megvillan ez a királyi palást, amikor megbocsátotta a bűnöket, amikor meggyógyította a betegeket, amikor szabadulást hozott a megkötözötteknek, amikor lecsendesítette a vihart, amikor feltámasztotta a halottat. De első eljövetelekor nem politikai hatalommal jött. Nem azért jött, hogy uralkodjon. Szolgálni jött, megváltani jött, meghalni jött, érettünk. De majd eljön, hogy uralkodjon, hogy igazságot hozzon ebbe a világba. Említettem a hangokat, amik körbevesznek bennünket, amik ki akarják szorítani az Istennek csendes és hal hangját, hogy ne halljuk azt meg. És ebből a Zsoltárból négy különböző hang szólal meg, és ezek a hangok, ezek jelen vannak ma is a világban, életünkben. Hála Istennek, tegyük hozzá. Hát nem a lázadó ember hangjáért adjunk hálát, ugye a lázadó ember hangja jelenik meg az első három versben, amikor azt mondja, hogy dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleinket. Ez a lázadó embernek a hangja. Ez harsogja a világ nap, mint nap. Ezt halljuk, nem nyilván nem ezeket a szavakat, de ezeknek a szavaknak a lelkületét, ezeknek a szavaknak a szellemisége az, ami árad ebből a világból. Ennek a világnak minden megnyilvánulásából, a politikai hatalmakból, a rádióból, a médiákból, az emberi szórakozásból, az emberi életből folyamatosan ez a hang harsog a szívünkbe, a fülünkbe. Dobjuk le magunkról az ő köteleit, éljünk a magunk akarata szerint. Nem kell az Isten, rázzuk le az ő igáját. Mi jobban tudjuk, nem kell az ő uralma. De milyen hatalmas tévedés ez. Az ember nem élhet Isten nélkül. Az Isten nélküli élet az káosz. Az a káosz, amit látunk ebbe a világba. Abban a világban, ami le akarja magáról rázni az Isten uralmát. Ahol nincs jelen az Isten a maga szeretetével és hatalmával, ott káosz van, ott nyomorúság van, ott szenvedés van. És milyen az ember, kit vádol ezért a szenvedésért, ezért a nyomorúságért? Hát azt, aki tudna hozni békességet és örömöt ebbe a világba, aki így teremtette ezt a világot. De ő lenne a felelős azért, hogy ilyen káosz van ebben a világban. Ez a modern embernek a hangja, az autonómia, hogy önmagam ura vagyok, senki sem mondja meg, hogy hogyan éljek. Ez a lázadó embernek a hangja a Zsoltárból. De ebben a Zsoltárban megszólal először az atyának a hangja. A negyedik verstől, a mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól, ugye látjátok, itt az ő hangja, hozzájuk haragjában, én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Az Úr nevet a lázadáson, nem azért, mert gúnyolódó, hanem mert tudja, hogy ez a lázadás hiába való. Látja, hogy ez a kicsi ember nem szállhat szembe az Istennel. Ez kijelenti, én kentem föl királyomat, én kentem föl királyommal az én fiamat. Az Isten mindenható, terve rendíthetetlen, azt az ember megváltoztatni nem tudja. Ezután megszólal a messiás, megszólal a felkent, megszólal a fiú a hetedik verstől, akkor azt mondja, ezt mondta nekem, én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. A fiú is kijelenti, a messiás kijelenti, hogy az atyától kapta a hatalmát. Ez a hatalom azonban a megüresítés útján jelenik meg. Jézus földi szolgálatában alázatos, engedelmes, szenvedő, de ugyanaz, aki megalázta magát, eljön az idő, amikor majd vasvesszővel fog igazságot szolgáltatni. Összetörött őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Ismerős ez a vasvessző? Máshonnan a Bibliából? Hol jelenik meg? Jelenések könyvének a végén, nézzétek csak meg, vasvesszővel legelteti a népeket. Ott jelenik meg, ami azt jelenti ez a vasvessző, hogy hatalma erős, megtörhetetlen, igazságot szolgáltat. És végül megszólal a Szentlélek is ebben a Zsoltárban, a tizedik verstől. És olyan hirtelen megváltozik a Zsoltárnak a hangneme. Ugye eddig azért erőteljes, rémisztő, kemény hang az, amit olvasunk. Aztán megszólal egy csendes és szelíd hang. Egy meghívó hang az, ami megszólal. A királyok, térjetek észhez. Okuljatok ki, bírálja a földnek. Ez egy kérlelés, egy meghívás. Most már Isten lelke az, aki szól, kegyelmesen hívogatva. Bölcselkedjetek, szolgáljátok az Urat, csókoljátok a fiút. És a lélek ma is erre hív, megkérésre, odaszánásra, meghódolásra. És hogyha hívnak, akkor a hívással kapcsolatosan mindig döntést kell hozni. Elhívnak valóban vendégségre, ugye dönteni kell. Elmegyek, vagy nem megyek el. Minden meghívás, minden felhívás egy döntéshelyzet. Döntést kell hozni. Szembeszállunk az Istennel, az Isten nélkül akarjuk élni az életünket, vagy meghódolunk előtte. A világ ma lázad, azt mondja, nem kell nekünk király, mert mi tudjuk. A Zsoltáros azt mondja, hogy eljön a nap, amikor minden tér meghajlik majd a király előtt. Azért is, aki nem akarja. Most még kegyelmi idő van, most még önként lehet meghajolni, ahol egyik énekünkben szoktuk énekelni, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Most még a lélek arra hív, hogy csókoljátok a fiút, vagyis hódoljatok előtte, önkéntesen, magatokat megalázva. És aki ezt megteszi, annak ahhoz a Zsoltár utolsó mondata így szól, boldogok mind, akik hozzá menekülnek. Hát hagyjuk hát ezt a világ zaját. Olyan jó volna kizárni, kirekeszteni fülünkből, szívünkből, visszalépni a léleknek abba a csendes falujában, ott magunkba szállni és az Úrral közösségben lenni, és hallani a Zsoltárnak az üzenetét, hogy van király, akinek Isten adta a trónt, és hiába való minden lázadás ő ellene. Boldog az, aki megfordul a felkent előtt. de ez csak a lélek csöndjében, abban a csendes kis falucskában lehet meghallani. Hát járjunk oda, lépjünk be oda, éljük ott a mi életünket. Amen.